Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisznek benned, bemutatom, és tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak, nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, Fiam. Táplálkozz és szeress. Amen.
Jézus Krisztus szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Mai katekézis sorozatunkban egy újabb témát veszünk, és pedig az imádságról, mint üdítő forrásról szeretnék beszélni. Rozsé testvér gondolatait és Teréz anya gondolatait foglalom össze egy pár műsorunkban. Rozsé testvér mondja, olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Teréz anyával osztozunk-e kérdésen, hogyan ragadjuk magunkkal a ránk bízottakat, hogy mindig a fényt válasszák. És Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, mondja Rozsé testvér, amit közösen éltünk meg, különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét, és hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a Földön. Tehát olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Évek óta a legkülönbözőbb helyzetekben találkoztunk, nem csak Kalkutában és Tézében, hanem más helyeken is, mondja Rozsé testvér. 1976 egy nyári napján Teréz anya bejelentette, hogy Tézébe látogat. Az Egyesült Államokból érkezett. Tézei domb tele volt a világ minden tájáról érkezett fiatalokkal. Annak kifejezésére, hogy mi lakik bennünk, aznap közösen írtunk egy imádságot. Ez így szól. Ó Isten, minden emberi létező atya, te mindenkit arra kérsz, hogy szeretetet vigyen oda, ahol a szegényeket megalázzák. Kiengesztelődést oda, ahol az emberek között szakadást támadt. Örömet, ahol az egyház megrázkodtatásokat él meg. Megnyitott számunkra az útat, hogy a közösség kovászai legyünk az emberiség egész családjában. Még abban az évben a szerzetes testvéreim közül néhányan elmentünk, hogy egy időt töltsünk Kalkutta legszegényebbjeivel. Teréz anya háza mellett laktunk mostoha körülmények között, gyermekek sokaságától lármás területen. A lakosság többsége muzulmán volt. Egy keresztény család fogadott be minket, egy olyan házba, amely kicsinke utcák kereszteződésére nyílt, üzletekkel és egyszerű műhelyekkel tarkítva. Teréz anya gyakran jött velünk imádkozni, egyik nap egy fából készült szentségházat hozott, mert azt akarta, hogy a megőrzött eukarisztia jelen legyen abban a szobában, ahol élek. Délután néha arra kért, hogy kísérjük el, amikor azokat a leprásokat látogatja, akik nem várnak már másra, mint a halálra. Ezek az emberek minden külső és belső védekező erejüket elvesztették. Az volt a legfontosabb, hogy nyugalmat vigyünk közéjük, és aggodalmaiktól lecsillapodjanak. Ez az áldott asszony óriási energiával rendelkezett, és rengeteg spontán kezdeményezése volt. Egyik nap, miután a délutánt a leprások meglátogatásával töltöttük, így szólt hozzám: volna egy kérésem, mondjon rá igent. Mielőtt válaszoltam volna, megpróbáltam arról valami többet megtudni, de ő megismételte: mondjon rá igent. Végül kifejtette: mostantól fogva egész nap hordani fogjátok a fehér ruhát. Nem csak az imádságok idején, de az utazások alkalmával és a házban is. Erre a jelre ugyanis korunk emberének szüksége van. Én így válaszoltam: testvéreim vannak, akikkel mindent megbeszélek, hogyan mondhatnék igent, anélkül, hogy tanácskoznék velük. Nem, azonnal egy fehér ruhát csináltatott a nővéreivel, amiben mind néhány öltést ő maga vart. Minden reggel egyik testvéremmel, aki orvos, a legsúlyosabb betegségben szenvedő gyermekeket mentünk gyógyítani. Ez az egész életet meghatározó tapasztalat volt számunkra. Megtörtént, hogy a karjainkban halt meg egy kis gyermek. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azokban a hosszú órákban. Egy ilyen gyermeknek ajka éppen hogy megnyílt, de nem volt hallható semmi, ha csak nem egy gyenge sóhajtást, és azután. Az első naptól kezdve egy 4 hónapos kislányt fürdettem, akinek édesanyja nem sokkal a szülés után meghalt. Amikor először a karjaimban vettem, azt mondták, hogy lehet, hogy már nem is él, mivel hiányzik belőle a téli vírussal szembeni ellenálló képesség. De a gyermekek házának egyik felelőse így szólt hozzám: nézze, mennyire figyelőre. Ez az első alkalom az életében, hogy egy hozzá beszélő férfi hangját hallja. Vigyel magával Európába, hiszen itt képtelen lesz élni. Teréz anyával hozzáfogtunk, hogy útlevelet állítassunk ki számára, és a gyermek így Franciaországba jöhessen. A hatóságokat emlékeztettük, hogy 1973-ban Teréz anya volt az, aki Londonban Fülöp hercegtől elsőként kapta meg a Templeton díjat, melyet a hitnek világszerte való terjesztéséért ítélnek oda. Következő évben én, majd azt követően India korábbi államelnöke, Sarvepalli Ratkar Krishna nyerte el ezt az elismerést, mivel mindhárman Indiában voltunk, közbenjárásunk megkönnyítette az eljárást. Franciaországba visszatérve a repülőn rosszul lett a kislány. Már az elindulás előtti éjszakát is Bombay egyik klinikáján töltöttük, majd Párizsban rögtön egy specialistához vittük. Minden tőlünk telhetőt megtettünk érdekében, de majdnem mindent kihányt, amit enni adtunk neki. Nem tudott elaludni máshol, csak a karjaimban, és amikor egy dalt dúdoltam neki, arra erőtlenül válaszolt. Megérkezésünkkor Tézébe néhány testvér a szobámba kísért bennünket. A kis Mary Sonnellyt az ágyamra fektettem, és életében első alkalommal ott kezdett el boldog kis baba módjára csevegni. Néhány héten át a szobámban lakott. Gyakran a karjaimban aludt, miközben az íróasztalomnál dolgoztam. Lassan erőre kapott, és a gyógyulás útjára lépett. Ettől kezdve a mi házunk közelében lakott. Nővérem, aki jó néhány évvel korábban már gyermekeket fogadott be Tézé otthonába, és mint sajátjait nevelte fel őket, most örömmel vette magához ezt az indiai kislányt. A kislány nagymamának szólította a nővéremet. A Szent András közösség nővéreinek egyike, aki a Tézébe érkező fiatalok fogadását irányította, Mary Sonnelly fogadott anyja lett, anyai figyelmessége és jósága mindenkit felülmúlt, és hamarosan kimutatta újongó természetét. És amikor reggelenként elmentem meglátogatni, örömkiáltásokkal szögdícsérve jött a fogadásomra. A sok gyermek közül, akikkel az évek során nővére foglalkozott, néhányan súlyos próbatételeken mentek keresztül. Egyik ilyen gyermek olyan szívbetegségben szenvedett, amiben 6 évesen meghalt. Halk szavú volt és sok alvásra volt szüksége. Szerencsére nem voltak fájdalmai. Hogyan is lehetne egy gyermek szenvedésébe beleegyezni? Nővéremre, aki élete folyamán ilyen váratlan események egész sorát volt kénytelen megélni, gyakran úgy tekintettem, mint akit az életszentség világossága ragyog be. Teréz anya egy őszi vasárnap ismét Ézébe látogatott. A közös imádság alatt sok fiatal jelenlétében jónak láttuk egy közös megfogalmazásban kifejezésre juttatni aggodalmunkat, amely mindmáig aktuális. Kalkutta utcáin láthatóan vannak jelen a haldoklók, de a világ számos országában a fiatalok láthatatlan módon haldokolnak. Az érzelmi életük törései vagy a jövőjük iránti aggodalmaik nyomasztják őket. Gyermekkoruk ártatlanságában vagy kamaszkorukban kapott sebeik nem gyógyultak be. Egyesekben ez kiábrándulást eredményezett, mondván minek is élni. Az életnek van egyáltalán értelme. Az elmúlt évek során más találkozási alkalmak is adódtak, így 1984-ben a Szentszék meghívására az első ifjúsági világtalálkozón megnyitó ünnepségén vettünk részt Rómában. Egymás után tartottuk beszédünket a Kolosseumban, és ott volt velem az akkor 8 éves Mary Sonnelli. A szél olyan erősen fújt, hogy várkendőjébe kellett bugyolálnom, nehogy átjárja a hűvös forgatag, egészen békés volt. Élénk elméjének minden igyekezetével próbált hallgatni bennünket. Később ismét meghívtak az ifjúsági találkozóra, ezúttal az Egyesült Államokbeli Denverbe, hogy Teréz anyával együtt vezessünk egy imádságot. De akkor ő már beteg volt, és odaérkezve tudtam meg, hogy le kellett mondani utazását. Akkor egy levelet írt nekem, amelyben fölvetette, írjunk együtt egy újabb könyvet. 1994. októberében ismét láttuk egymást a szerzetes életről folyó színóduson Rómában. Bár fáradtnak látszott, de megvolt benne a mindig megújulás készségének isteni adománya. Teréz anya elhunytának híre váratlan körülmények között ért. Mary Sonnelli a nővéremmel a hegyekbe utazott egy rövid szünidőre. Onnan hívott fel telefonon, s nagyon kért, hogy hozzájuk csatlakozva töltsük el együtt azt a 3 napot. Ott kaptuk a hírt, és ekkor megértettem, miért kellett oda jönnöm. Nem jelentéktelen, hogy azt az estét éppen együtt töltöttük. A következő héten fontosnak találtam, hogy vállalkozzak a Kalkutába utazásra. Egy indiai, aki egyúttal a szüleit is felkereste, és egy francia testvéremmel így részt vehettünk a temetésen. Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen éltünk meg. Különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét. És hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a földön. Most, hogy Teréz anya elhunyt, meggyőződésem, hogy az egykor közösen járt utat továbbra is követnünk kell testvéreimmel. Halála után néhány hónappal történt, hogy szerzetes testvéreimmel, kiváltképp akik Dél-Koreában élnek, megrendüléssel hallottunk az észak-koreai helyzet súlyosságáról. 2 évnyi szárazság után óriási árvíz pusztított, minek következtében a lakosság nagy része élelem híján maradt, és a helyzetben különösen is a gyermekek szenvedtek. Ennek látványa arra indított bennünket, hogy lehetőségenket felhasználva Dél-Korea északi határa közeli piacon 1 millió kilogramm kukoricát vásároljunk, és az éhség sújtotta ország 7 körzetébe szállítassuk. Ekkor egyik testvérünk elkísérte a rakományt Észak-Koreába, hogy jelen legyen, amikor a kukorica szétosztásra kerül a leginkább rászorulók között. Igen, emlékezzünk arra, hogy amikor mások megpróbáltatásain enyhítünk, a feltámadott Krisztussal találkozunk. Hiszen ő maga mondta, amit a legkisebbeknek tesztek, azt nekem teszitek. És akkor vágjunk bele az imádságban, mint üdítő forrásra. Valójában egyetlen igazi imádság létezik. Egyetlen alapvető ima, maga Krisztus. Egyetlen hang létezik, amely a föld arca fölött lebeg, Krisztus hangja. Az imádság tehát mindenek eléd egység Krisztussal. Ha olyan idők jönnek, amikor nem tudunk imádkozni, egyszerű a dolgunk. Ha Krisztus bennünk él, engedjük, hogy ő szóljon atyánkhoz szívünk csendjében. Ha képtelen vagyok megszólalni, ő beszél majd helyettem. Ha nem tudok imádkozni, ő fog imádkozni bennem. Ezért gyakran kellene ismételgetnünk, szívemben élő Jézus, hiszek irántam érzett hűséges szeretetedben. Ha semmit sem tudunk adni, hát adjuk ezt az ürességet. Kérjük Jézust, imádkozzon bennünk, hiszen senki sem ismeri nála jobban az atyát, senki sem tud nála jobban imádkozni. Ő küldi el szívünkbe lelkét, hogy imádkozzon bennünk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Ha tiszta a szívem, ha Jézus él benne, ha szívem az élő Isten tabernákuluma, Jézus és én egy vagyunk. Szent Pál így mondja ezt, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Krisztus imádkozik bennem, Krisztus munkálkodik bennem, Krisztus gondolkodik bennem, Krisztus lát a szemeimmel, Krisztus szól a szavaimmal, Krisztus cselekszik kezeimmel, Krisztus jár a lábaimmal, Krisztus szeret a szívemmel, ahogy Pál apostol imádkozott. Krisztushoz tartozom, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ez a valódi egység, igazi közösség Istennel a Szentlélekben. Nagyon fontos, hogy Krisztus éljen bennünk, így jelenléte mindenhova elkísér bennünket, bárhol is járunk. Isten annyira szeret, hogy nekünk adta fiát Jézust. Szeretetét kínálja nekünk, és neked is szabad kezet kell nyújtanod neki. Ez nem azt jelenti, hogy mindent fel kellene adnod, nem ez a fontos. Együttérzésed és jelenléted az, ami igazán számít. És minél inkább engedjük, hogy ője bennünk életét, annál inkább növekszünk a Krisztushoz való hasonlóság útján. Az imádság nem más, mint teljes önátadás, teljes egység Krisztussal. És ez az, ami szemlélődékké tesz minket a világ szívében, hiszen 24 órát át töltünk jelenlétében az éhezőkkel, a ruhátlanokkal, a hajléktalanokkal, azokkal, akiket nem akarnak, nem szeretnek, akikkel nem törődnek. Hiszen Jézus ezt mondja, bármit tesztek a legkisebbeknek, nekem teszitek. Atyánk, itt vagyok, szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adott nekem. Rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk, azzal a szeretettel, amellyel az Atya szereti őt.
Az Úr nem ment el, itt maradt, ő belőle táplálkozunk, ó különös szent nagy titok, az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. de a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven, a gyenge bárány nem totem, a megváltó nem törzsvezér, ereje több, ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával általér minden családot s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap.
Yeah.